Csókai András idegsebész, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának vezető főorvosa, az Aréna ma este vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a beszélgetésünk apropója az a műtét sorozat, amelyik elinkezdődött ugye nem is olyan régen, Bangladesben egy szijámi ikerpár szétválasztása kezdődött el. Egy picit térjünk meg erre vissza, erre az egész sorozatra. Van-e ennek az eljárásnak, amit kidolgoztak, tehát ennek a több lépéses szétválasztási sorozatnak olyan része, amit az ön megítélése, vagy mondjuk a nemzetközi közvélemény szerint csak önök hárman tudnak megcsinálni? Tehát van-e olyan beavatkozás rész, ami eddig nem ismert volt, nem kipróbált?
Már ez ott tart, mert mi, nekünk ez célunk is volt, valójában szétválasztottuk több lépésre. Pontosan azért, mert látva az eddigi hihetetlen sikertelenségeket, 30 órás műtét, és kész. És végén tragédia. Természetesen voltak nagy sikerek. Például nagyon érdekes, az elnök választáson indult a republikánus pártnak jelöltjeként a Ben Carson, de aztán visszalépett a Donald Trump javára. Hát ő a Harvardnak volt a vezető idegsebésze. Egy nagyon szép film is volt róla, Az áldott kezek. Ő 87-ben szétválasztott sikeresen. A Miker párt fején összenőtt szívmegállításba. Az egy nagyon új dolog volt, hogy mind a két gyereknek lehütötte 25 fokra, és megállította a szívét szívsebészekkel, és akkor egy órája volt arra, hogy rekonstruálja, amiről itt az elébb beszéltem, ezt a fő közös eret, és sikerült neki, és mind a két gyerek túlélt. Aztán mi volt még sikeres? Nemrégiben volt, 2016-ban az a New Yorkiak csinálták, a Caldwell professzor, azok talán nem voltak ennyire kritikus helyen összenőve, mint a miénk, vagy például az a 87-es Harvardi. Ő egy heroikus műtételők megcsinálták. Hát aztán ott vannak a nagy balsikerek, például ugyanez a Ben Carson csinálta azt hiszem 2008 körül, nem tudom pontosan, az iráni szijámi ikreket, akik 34 évig bírták ezt a létet, és akkor mondták, hogy most elég, és bizony mind a ketten meghaltak a műtét után. Tehát azért ez is egy nagyon komoly etikai kérdés, és ezért kell a szülőknek dönteni, mert ezek a gyerekek így élnek, összetapadva, és nevetnek, és boldogok. Tehát ki mondja azt meg, hogy miért szabad-e kockáztatni velük. Tehát egyszerűen nekünk minket az vezetett, hogy minimalizálni kell a kockázatot, szóval, ezért jó, hogy így daraboljuk mondjuk így a műtétet. Hát ezt, hogy az István ezt megcsinálta, ez biztos, hogy lehozza a 30 órás beavatkozást a felére talán.
Egyébként hosszú távú kockázata van ennek a beavatkozásnak akkor is, hogyha sikeres lesz a végén?
Akkor is van, mert nem tudjuk, hogy aztán, mert itt komplex agyi fejlődési rendellenesség is van, de egyenlőre azt jól bírják. Hát meg ugye az agykéregnek, az összetapadt agykéregnek a szétválasztásánál jöhetnek olyan elmaradások neurológiai mozgásfunkcióba, amik a jóisten tudja, hogy aztán újraépíthetők. Tehát biztos, hogy kell egy rehabilitáció, de az kétségtelen, hogy a gyerekek tízszer annyit kibírnak, mint a felnőttek.
Egyébként ugye, amikor arról kérdeztem, hogy hogyan kerültek a képbe önök ebben a beavatkozásban, illetve ebben a műtétben, akkor utalt már a missziós múltjára, igen, a múltjukra.
Igen, a missziónak köszönhető. Ha nem vagyunk ott misszióban, Bangladesben, akkor nem kerül.
Beszéljünk egy picit erről. Mi viszi rá ezekre az utakra, vagy mi vitte rá az elsőre? Erre emlékszik?
Én a nigériai misszióimról tudok beszélni, mert azok tiszta oda is eljött a Gergely, azok idegsebészeti missziók voltak. A misszió az küldetést jelent. Az embernek hívás érkezik. Honnan érkezik ez a hívás? Így szoktuk mondani, a pszichológia is használja ezt, hogy belső hang. Belső hang. Tulajdonképpen ez a belső hang micsoda? A lélek hangja. Vagy mondhatjuk úgy, hogy a lelkiismeret hangja. Tehát több oldalról lehet megközelíteni ezt a belső hangot. Ezt közelíti meg a meditáló hindu, vagy a szufista iszlám meditáció, vagy a mindfulness korszerű technika, amit mindenhova most hirdetnek. Vagy a keresztény imádság. Tehát ugyanoda indulunk, több irányból indulunk oda. aki kimarad a felületen, akkor tök mindegy, hogy honnan jövünk, aki mélyebbre jutott, az megközelíti jobban ott azt a valós ént, ami ott van bennünk. Hát itt jön egy nagy ugrás, vagy egy nagy, nagy fejes ugrás, hogy ugye a kereszténység az azt mondja, hogy mi valahol Isten képmásának vagyunk teremtve. És tulajdonképpen ott nem, amik mi vagyunk, az nem az a kis egónk, hanem annál többet, sokkal többek vagyunk, ami ott van belül, ez a valós én. És ebből a valós énből, ebből a képmás énből, onnan jönnek az intuíciók, onnan jön az igazság, onnan jön az irgalom, és onnan jön a szeretet is. És az igazság az nem csak teológiai igazság, vagy hitigazságot találod meg a lelked mélyén, hanem a saját munkádnak, a problémáinak, a megoldásának az igazságait. És lehet ez egy idegsebészeti probléma, egy nevelési problémára a válasz, vagy egy párkapcsolati problémának a rendezése, de az is lehet, hogy egy fodrász hogyan csináljon ebből egy szép hajat. Tehát nagyon, nagyon összefüggnek ezek a dolgok. Tehát ami közös a bennem és a Beduinban, ott a sivatagban, hogyha mind a ketten visszalépünk a csendben, és elmélyedünk magunkban, ott azon a lenti szinten oda, ugyanoda juthatunk, és ott megtörténhet egy teljes békességes találkozás. Sajnos a mai világban nem jutnak ki le az emberek, kellemetlen ez az út lefelé különben, kellemetlen a meditáció lefelé, mert olyan dolgokkal találkozol, amivel nem szeretsz találkozni. Mondhatom, itt a rosszra való hajlamoktól kezdve az elkövetett bűnödön át, az téged ért gyerekkori sérelem. És az ember nem hajlandó tovább menni, azt mondja, köszönöm szépen, én megyek vissza a felületesebb életbe, ahol halmozhatom például a jó cselekedeteket. Mit tudom én, segítek a időseknek kihordani az ebédet, mit tudom én, gyereket fogadok örökbe, csak ne kelljen elindulnom és lemennem a magam legbelső valóságába, mert ott közte van egy ilyen kellemetlen sötét zóna. De ha átverekszed magad ezen, és van kitartásod és bizalmad, hogy oda letalálsz a valós énedbe, ott biztos, hogy meg lesz az a tapasztalat, én azt Isten tapasztalatnak nevezem, de anonim keresztények is vannak, ahol csupa béke, csupa öröm jön, és abba kell lenni. Hát ez most már itt leírtam majdnem az Isten országát, de hát ezt én megtapasztaltam, mert amikor nagyon tragikusan elvesztettem a 10 éves kisfiamat, engem ez segített arra, hogy megtaláljam a teljes békét és a boldogságát, annak ellenére, hogy hihetetlen tragikusan meghalt a 10 éves drága kisfiam. Igaz? És mégis ugyanolyan boldog vagyok, mint előtte, tudom, hogy jó helyen van, tehát nincsen semmi probléma, de ehhez meg kellett élni ezt a mély tapasztalatot.
Az első misszió az hogyan kezdődött, erre emlékszik?
Ó, igen, úgy kezdődött, hogy egy ilyen megtapasztalásból kaptam azt a hívást, amikor a nigériai atyával beszéltem, és elmondta azt, hogy Nigériában 200 millió emberre van 70 idegsebész. Magyarországon 10 millióra van 120. A 200 millióra 70 az zöme privát kórházakban dolgozik. Tehát az emberek 60%-a egyáltalán nem jut el idegsebészhez. És ez a gondolat váltott ki, hogy a kutya fáját, ez így nem mehet tovább, el kell kezdeni egy missziót. Nevetséges, mert csepp a tengerben, de szintén egy Teréz anyai mondat, hogy a tenger meg cseppekből áll.
Ez általában felmerül a segítőkkel kapcsolatban, különböző missziókkal kapcsolatban, hogy vajon, ugye a hívás szót használta. Hívás. Miért pont Nigéria? Hiszen mondhatnánk azt, hogy nyilván Európában is, sokkal közelebb is, akár Magyarországon is lehetnek nagyon sokan, akik mondjuk erre segítségre rászorulhatnak.
Azért azt nem hiszem, itt azért van egy normálisan szervezett hálózat, az a mi nekünk, orvosoknak, vagy a egészségügyi szervezés bűne, hogy valaki nem tud eljutni. De azért arra kell gondolni, hogy Afrikában az 1,2 milliárd emberre van 500 idegsebész, Európában van a 500 000-ra 10 000. Tehát Ukrajnában is azt kell, hogy mondjam, hogy van elég idegsebész, csak esetleg nincsen úgy megszervezve. De például a magyar szint, az, az, az kell, hogy mondjam, hogy kiváló.
Beszéljünk egy picit a magyar egészségügyről, hiszen ugye onnan indultunk, hogy gyakorlatilag ez a háromtag orvoscsoport a bangladesi Siami ikrekkel nemzetközi szenzációnak számító beavatkozás sorozatot indított el, ugye, amikor az agyukat sikerült szétválasztani. Mennyire alkalmas a magyar egészségügy a jelen állapotában, ön hogy látja, hogy hasonló nemzetközi színvonalú sikereket érjen el a gyógyításban?
A magyar egészségügyben ugye ezek a különlegesebb szakmák, mint szívsebészet, vagy adott esetben idegsebészet, de hát vehetünk a szervátültetések, mindent, szóval a biztos, hogy a szoftver, ugye, az megvan hozzá. Néha a hardware hiányos, de látva például ezeket az országokat, azért nagyon örülhetünk a mi egészségügyünknek. Természetesen sok szervezési nehézség van, jó lenne, ha egyszer majd jobbak lesznek a fizetések, de azért sokat fejlődött az egészségügy az elmúlt 4-5-6 évben is, hát rengeteg beruházás volt. Az egy szerencsétlen dolog, hogy a Pest megye, ugye az a centrális megye, az elesett az EU projektekből, mert azt mondják, hogy az túl gazdag, tehát a közép-magyarországi régió, de a vidéki kórházakban elképesztő fejlesztések voltak. Hát olyan onkológiai centrumok, meg egyéb centrumok jöttek létre, hogy felveszi a versenyt bármelyik külföldivel. Na most a várakozási idők pedig, én nem tudom, hogy volt-e valaki így Angliában betegen a hallgatók közül, de az bizony azt tudhatja, kőkemény várólisták vannak ők is, és ott is, és az akut ellátásban pedig Magyarország egyáltalán nincs olyan rossz szinten. Szóval itt nincs olyan, hogy valakinek van egy, olyan lehet, hogy történik egy orvosi hiba, vagy egy félreértékelés, de ez bármit megtörténhet. Na de olyan nincsen, hogy valaki kiessen az ellátásból, például egy szívinfarktussal, azért, mert nincs pénze. Hát ilyen nincsen. Szóval azért ezt tudni kell. Sajnos politikai célokra is felhasználják az egészségügy szidását. Nemrég volt például, hogy emlékszem, egy elég egészségpolitikus úgy mondta, hogy valaki bement, és akkor 4 órát várt, és látta, hogy az orvos ott ül az üvegfal mögött, és nem csinál semmit. És akkor számon kért, és akkor kiderült, hogy a nővér éppen nem szólt neki, hogy itt van egy beteg. Hát erről mondjuk nem a, hogy mondjam, politikai rendszer tehet. Én szerintem azért lesz, én bízom benne, hogy szépen fog fejlődni, és most a közép-magyarországi régió Budapestbe is lesz komoly investíció.
Azt mondta az imént ugye, hogy a tudomány, a komoly szakmai eredményekhez a szoftver, meg van ugye így fogalmazott. Mi a ön szerint a magyar orvosképzésnek a titka? Tehát egyrészt annak, hogy...
Ugye az híres, az olyan köztudott.
Ezek kérdezem, mi ön szerint a titka? Tehát mi az, amit mi jól csinálunk orvosképzés ügyében?
Biztos, hogy az orvosképzés szintjén még nincs féltékenység. Mert az egyetemi hallgatókra senki nem féltékeny. Ez egy komoly erő. Komoly erő. Nincs irigység rájuk. Tehát van egyfajta önzetlenség. A másik dolog pedig, szóval van olyan, hogy sokan megmosolyogják ezt, de van olyan, hogy magyar kreativitás. Szóval van, lehet, hogy pont a hányatott nemzeti sorsunk miatt az évszázadokon át szükség volt az agyunkat pallérozni, a nyelvi bonyolultságunk is segíti ezt. Tehát biztos, hogy ez is benne van, hogy talán az orvostan hallgatókat, tehát ugye Amerikában protokoll, hogy ne legyen biztosítási probléma. Ha te a protokollt végig csináltad, akkor te jogilag már nem vagy felelős. Hivatkozhatsz, nincs az a bíróság, aki elítéljen. De a protokoll az szinte néha, hát minden egy eset sokszor más. Tehát nem lehet mindent protokoll szerint csinálni, van, amikor kreatív, elvont, intuitív gondolkodás kell. És ez hál' Istennek itt azért mi nem csak protokoll szerint orvoslunk és gyógyítunk. A protokoll az képes ráhúzni a szabályrendszerét a halál közeli helyzetekre. A halál közeli helyzet pedig ez egy olyan sok ismeretlenes egyenletrendszer, hogy ott a stadiknak a különböző eredményei alapján nem lehet végkövetkeztetéseket levonni. Ott a józan tudományos megfontolás sokkal előbbre való, mint az, hogy valami protokollt beráncsak. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy valakinek ez lazaságnak tűnik, de több a lehetőség a magyar orvos kezében, mint egy amerikai kollega kezében.
És ez a
gépbe biztos, hogy ők jobban állnak. Egy kórházban van 3 ember, ahol nekünk csak egy van. Ott nekik biztos van 3 vagy 4 ember, ugyanez Japánban.
És a képzésnek az a sikerének a titka, ami szerint, hogy ezt a képzésben jól át tudják adni, át tudjuk adni Magyarországon?
Ez a szemlélet azért lecsapódik a képzésben. Elgondolkodtatóbb a képzés. Itt is van, mert sajnos nevelünk leckefelmondó robotokat, de talán nem annyira, mint mondjuk például az USA-ban.
Mennyire jó a magyar egészségügynek a struktúrája a fejlődés szempontjából? Tehát mondjuk, hogyha most végez egy fiatal idegsebész, traumatológus, szívsebész, sorolhatnám a szakmákat. Mennyire jó számára ez a környezet? Hát mennyire van idő, energia, pénzparipa, fegyver ahhoz, hogy ő fejlődjön?
Azért mondjuk ne rohanjunk át a gondok felett. Tehát én mondjuk jobban ismerem a manuális szakmákat, mert én is egy manuális szakmából jövök. Tehát amíg a hálapénz rendszer van, az egy olyan mértékű visszahúzó erő a magyar egészségügybe, kormányokon ível át, még mindig nem tudtuk megoldani, hogy ez egy borzasztó visszaülő. Ez gátolja a képzést, azért, mert kell a vakbélműtét az öreg orvosnak is, mert az egy jó fizető beteg. Hát szóval ez egy borzasztó dolog. És ez minden manuális szakmában így van. Talán az elméleti szakmában ott nem. Az elméleti tudást nem lehet eltakarni a másik elől, azt meg tudja szerezni kinkeservel. De a manuális tudásnál ez egy borzasztó nehéz kérdés. Tűzzel, vassal kell kiirtani a hálapénzt. Nem tudok mást mondani, én ebbe nagyon drasztikus lennék.
Például mit tenne?
Úgyhogy ki kell mondani azt, hogy ez már most is van, aki hálapénzre utaló magatartást mutat, azt meg kell büntetni. El kell venni mind a ellenőrök járnak a villamoson, az egészségügybe is járhatnának ilyen kvázi színészkedő betegek, akik ellenőrként működnek. Szóval ez egy lehetetlen állapot, hogy van olyan, hogy egy orvos hálapénzre utaló magatartást mutasson. Az egy megint más kérdés, hogy oda akarják adni, azt mondja az ember, hogy köszönjük, nem, de oda leteszik, akkor ez egy más dolog. De ez rettenete. Egy ilyen cselekedetet 100 jó cselekedettel lehet csak ellensúlyozni. Tehát ez nagyon fontos. És az, hogy ugye gátolja a képzést, mert nem kapnak műtétet a fiatalok. Tehát nem tudnak előre menni. Nem azért mennek el legtöbben, mert jobban akarnak keresni. Az egy másodlagos indok. Persze az is jobb, hogy többet keres. Hanem az, hogyha azt látja egy fiatal, vagy akár fiatal szakorvos, hogy nincs biztosítva a szakmai fejlődése ezért, az akkor megfullad. Úgy érzi, mint aki sas akart lenni, és bezárták a tyúkolba. Sajnos az én szakmámra is ez jellemző az idegsebészetre.
Mi tartja életben a hálapénzrendszerét, most szerint, ahogy ön is mondta, most már évtizedek óta, hosszú évtizedek óta Magyarországon?
Hát a leginkább azt tartja ébren, hogy a szegény beteg azt hiszi, hogy valaki jobban operál, hogyha kap hálapénzt. Ez a legnagyobb tévedés. Hát olyan nincsen, hogy na attól várok hálapénzt, akkor én azt a agyat, vagy azt a hasat, vagy szívet, én azt jobban operálom. Szóval ilyen hülye orvos nincs a világban. Tehát ez a tévedés. Van egy olyan, hogy a szegény betegek egymást közgerjesztik a hálapénzt, ez is ébren tartja. És van egy, a köztudat azért ez igaz, szóval ez igaz, hogy mondjuk, hogyha összevetjük egy más szakmával, én nem tudom, hogy mit tudom én, egy osztrák buszsofőr hányszor annyit keres, mint egy magyar buszsofőr, nem tudom, de feltételezem, hogy egy osztrák orvos az többször annyit keres, mint egy magyar orvos, szóval a buszsofőröknél nincs akkora fizetés különbség talán, mint az orvosoknál. Ez is biztos, ezt is tudják az emberek, és ezt is próbálják mondjuk így honorálni, és hát igen, az orvosokon is sok múlik, és ami nagyon fontos lenne, hogy a nővéreket felhozni, mert az orvosi működés a gyógyulás útján az a fele, nem több. Jó ápolás nélkül lehetsz te bármilyen jó diagnoszta, kardiológus, vagy éppen sebész, nővérek nélkül sehol nem vagy.
Hol nagyobb a gond egyébként, hogy látja a szakdolgozói oldalon? Most
Igen, én mindig úgy éreztem, hogy a szakdolgozói oldalon ott a nagyobb gond, ott a nagyobb kiégettség, mert ugye a nehéz, a munkatáborba is az egy szelet kenyeret mindenki megkapta. Tehát amikor amikor valaki azért egy orvos fent tudja tartani mondjuk a családját, ha nehezen is. De amikor ha egy nővér meg egyszerűen nem tudja, pláne hogyha ott hagyta a férje, a három műszak miatt, két gyereke, az egy borzasztó kiégett helyzet, és akkor szerencsétlen még elmegy ügyelni, miután lelép a munkából. Tehát ez egy nehéz helyzet, különben lassan azért fejlődik ez az egész. Persze mindenki azt szeretné, hogy gyorsabban fejlődjön. Azért szóval én bizakodó vagyok, hogy ez ki fogja rúgózni ezt a kommunista örökséget a magyar társadalom. Mert ez ott indult állítólag a Révaival, így akarta az orvosokat rabságba dönteni. Jó ötlet volt különben a maga ördögi módján.
Lát arra reményt, hogy azok a fiatal orvosok, akikről az imintón is beszélt, akik azért mennek el részben, mert hogy nem tudnak itthon igazából, nem jutnak gyakorlási lehetőséghez és szakmai fejlődéshez, ezek belátható időn belül tömegesen visszajönnek Magyarországra.
Én látok erre esélyt, pláne szerintem nem olyan jó a helyzet nyugaton, mert itt ugye elbagatelizálják ezt a migráns kérdést, de azért ez lecsapódik. Szóval ennek van egy nem annyira jól most már ott élni. Tehát van egy, és csökkent is különben az orvos elvándorlás. Ez egy kimutató statisztika, hogy csökkent az orvos elvándorlás, és nőtt a visszaáramlás. Tehát a tendencia jelen pillanatban jó irányba mutat. Ki kell tartani ebbe a fejlesztésbe, amiben mondjuk azért ez a kormány azért belevágott, de még keményebben kell csinálni.
Csókai András idegsebész, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ idegsebészeti osztályának vezető főorvosa volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meg kívásunkat.
Köszönöm szépen, és viszontlátásra.
A műsor elkészítésében Fekete Szaloki Zoltán felelős szerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszont hallásra.